Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mondjunk nemet a háborúra, a kollektív bűnösségre, és mondjunk igent a békére, a békességre, hogy ne kelljen soha többé jóvá tenni azt, amit el sem követtünk. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szerencsen a regionális Málenki robot emlékműnél tartott megemlékezésen. Soltész Miklós úgy fogalmazott: a mai kor ördögi módon hasonlít a 80-85 évvel ezelőtti szörnyűséges időszakhoz. Nem engedhetjük meg, hogy az visszatérjen, és őrültek játékszerei legyünk. Az államtitkár emlékeztetett, az országban csak nem 20 gyűjtőtábor működött. A Szerencséből mintegy 250-300 ezer embert hurcoltak el Málenki robotra, hozzátette. A kicsi munkának az emléke, annak gyötrelme egy egész életen át megbélyegezte azokat, akiket meghurcoltak. A jobboldal stratégiai célja, hogy a békés magyar jövőt építse, ne az ukrán háborút finanszírozza. Írt a közösségi oldalán a 60-i háború ellenes gyűlésre reagálva Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. A főigazgató úgy folytatta: a 60-i digitális polgári körökön kirajzolódott, hogy a jobboldal új, demokrácia erősítő innovációja a nemzeti petíció egyben geopolitikai eszköz is, mert óriási a nyomás Brüsszel felől. A petíció pedig kiszélesíti a kormány legitimációját. Ha minél többen küldik vissza a háború Ukrajna gyorsított csatlakozásának, vagy a rezsicsökkentés felszámolásának elutasítása nem pusztán a kormány politikai véleménye lesz, hanem össztársadalmi békereakció a háborús brüsszeli akaratra. A háborúpárti erők nyomásával szembeni ellenállásra és a nemzeti petíció támogatására buzdították a résztvevőket a digitális polgári körök 60-i háború ellenes gyűlésének felszólalói. Rákai Filip producer, DPK nagykövet az eseményen a legutóbbi DPK gyűlés óta történtekről szólva felidézte. Jakab Péter a DK képviselő jelöltjeként folytatja a zsírpapírból parizer zabálási versenyt. A híres parizeus eljutott az Árpád-sávos gárda mellénytől a Pufajkáig, tette hozzá Rákai Filip. Nem kifele kell jönni a járműgyártásból, hanem meg kell erősíteni a pozíciónkat, hangsúlyozta a digitális polgári körök 60-ban tartott háború ellenes gyűlésén Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke. Megjegyezte, több százezer család keresi a kenyerét az autóiparban, amely érezhetően lejtmenetben van, és ennek oka a ciklikusság mellett az, hogy az elektromobilitásra való átállás területén Brüsszel mindent elrontott, amit elronthatott. Szerintem az autóiparban dolgozóknak nem kell aggódniuk, jelentette ki a miniszterelnök, azt hangsúlyozva. Az ágazatnak van jövője, az itt működő nagy koncerneken belül pedig a magyarországi telephelyek a legsikeresebbek, így megszorítás esetén nem azokat zárják be. Ha nincs orosz energia, akkor nincs rezsicsökkentés, mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke 60-ban. A miniszterelnök a háború ellenes gyűlésen kifejtette: a brüsszeli gazdasági rendszerben nincs rezsicsökkentés, azt nem ismerik Nyugat-Európában. Adnak segélyeket ennek-annak, de olyan rendszer, hogy az egész lakosság részére olcsóbban biztosítják a rezsit, mint a világpiaci ár, csak Magyarországon van. Ezért támadnak is bennünket, Brüsszel folyamatosan azt akarja, hogy ezt szüntessük meg, tette hozzá, jelezve. Ennek oka, hogy valakinek a végén fizetni kell. Magyarországon elveszik a nagy energiaszolgáltatóktól és kereskedőktől azt a profitot, amit az energiaár emelkedéséből bezsebelnek. A bankoktól pedig a bankadóra vonnak le pénzeket, és ezeket osztják szét rezsicsökkentésre vagy családtámogatásra. Végül az időjárásról. Fokozatosan javulnak a látási viszonyok, folytatódik az általában borult idő, ugyanakkor kiemelten az északkeleti tájakon és az északi középhegység térségében időszakosan vékonyodhat, szakadozhat a felhőzet, és rövidebb időszakokra a nap is kisüthet. A csapadék súlypontja tovább tevődik délnyugat felé, az északkeleti harmadban már száraz idő valószínű. Másutt összességében több helyen fordulhat elő időszakos, gyenge intenzitású csapadék, jellemzően havazásra, hószállingózásra lehet számítani. De a déli és keleti megyékben nappal havas eső, szitálás is lehet. Az északkeleti-keleti szél az északkeleti és délnyugati tájakon helyenként élénk lesz. A hőmérséklet napközben -2 és +4 fok között alakul, de a déli tájakon ennél kissé melegebb is lehet. Híreket hallottak.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember február 1-jei száma. A tartalomból. Engedjük, hogy az Úr új utakra vigyen. Beszélgetés Takács Anitával, a Szociális Testvérek Társaságának magyarországi kerületi elöljárójával. Az evangélium dallama. Püspökké szentelték és beiktatták hivatalába Bécs új érsekét. Tudatos értékválasztás a woke ideológia elhatalmasodásának korában. Beszélgetés Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszterrel. Ferences örömzene. Jubileumi koncert az autizmussal élőkért. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Még Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány másik ösvénykel. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. Velem elpuha szélkegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Rideg Gyulát, a református Betesda gyermekkórház vezető kórház lelkészét ismerhetik meg. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Rideg Gyula 2023-ban Dizseri Tamás díjat vehetett át. A gyermekorvosról és több egyházi kórház újra szervezőjéről elnevezett kitüntetést évente egyszer ítélik oda azoknak, akik munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szeretett szolgálat terén. A riporter Fekete Zsuzsa.
Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán, akkor a Bármadas gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságából fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá, és nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről, vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, ami nagyon egyetértettem, különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát a környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat, személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete. Meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége, vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez, és töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar. A Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek a, az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idő során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, a anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása. Tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újraépítése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával. Aztán pedig jött a pásztorál pszichológia. Pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán a affektív pszichológiai tanszéken, az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó. Tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt, és ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk a két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
Szeretettel gyógyítani, talán ez a legjellemzőbb a Betesda kórházra. Erről nekem is van személyes tapasztalatom, mert jártunk itt az unokámmal, és hogy tényleg mindig azt tapasztaltuk meg, hogy olyan végtelen szeretettel vesz körül minket mindenki, tehát ez a portástól, az ápolónőn át, az orvosokig, tehát mindig jó tapasztalatunk volt. Viszont azt gondolom, hogy azért ez egy nagyon nehéz feladat, hogy a gyermeküket féltő szülők meg családok mellé állni. Hogyan lehet ezt jól csinálni?
Hát először is az ember próbál egy mintát adni. Most bármilyen furcsán fog hangzani, de most már nem értem, hogy miért kell félni attól, hogy az ember kórházban van. Hát itt vagyok, és nem félek. De aztán persze azt már könnyebb megérteni, hogy amikor valaki bekerül egy életidegen helyzetbe, egy új helyre, egy kórházba, szülőként, családtagként, gyerekként, akkor a beavatkozásoktól való félelem, a felborult életrend, és még nagyon sok minden azért zavaró lakhat. A gyerekeknél az a nagyon jó, hogy gyorsan, általában gyorsan gyógyulnak, és most már vége van azoknak az időknek, amikor helyettekig asszalják a gyerekeket a kórházba teljesen feleslegesen, hanem minél előbb mobilizálni igyekszenek őket és hazaengedni. Hát, hogyha a betegség természete olyan, hogy ezzel nem lehet megbirkózni ilyen gyorsan, akkor viszont akkor lép előtérbe az az ember, aki még az orvosi, meg ápolói, meg egyéb szakemberi foglalkozás mellett csak úgy emberként van jelen. És a gyerekek azért a kórházban is gyerekmódra viselkednek. Tehát, hogyha nem nagyon betegek, akkor szeretnek játszani, örülnek az ajándéknak, a személynek szóló figyelemnek, szeretnek rajzolni. Szóval mindent szeretnek csinálni, amit a gyerek egyébként is csinál, és ezt kórházi körülmények között is meg lehet teremteni. Hála Istennek most már nagyon sok fiatal kollégám van, mert én inkább már nagypapa korban vagyok, az is jó dolog, tehát az unoka gyerek viszony is egy jó dolog, de igazából a fiatal kollégáim azok, akik most már ezt a melléállást különböző eszközeikkel és különböző területekről csinálják, és azt látom, hogy nagyon jó. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy töltsük tartalmasan az időt, ne unatkozzunk, a gyógyulásra koncentráljunk, ne a bezárkózásra, a rossz dolgokra, a kellemetlenségre, tehát hogy kifelé nyitni és kitágítani a teret, és tulajdonképpen felejtsük el, hogy kórházban vagyunk, ez van rá kiírva, fehér köpenyesek jönnek, mennek, de hát ugyanaz az ember vagyok, aki otthon is voltam, csak most épp itt vagyok, körülbelül ennyi.
De azért különösen nehéz helyzetekkel is meg kellett küzdeniük, ugye a Covid, illetve az Ukrajnából menekült emberek, tehát hogy nagyon sok fontos szerepet felvállalt a Betesda kórház, illetve volt kénytelen ellátni.
Hát kiváló kollégáim vannak, akik nagyon sokoldalúak, és van szabad vegyértékük arra, hogy könnyedében kilépjenek a beosztott munkából, tehát az ágy melletti kötött munkából. Most akkor megemlíteném Bence János lelkészünknek a nevét, aki az alapítványunkat vezeti, és hihetetlen energiával, bár most, hogy megemlítettem egyébként, akkor nagyon sokat meg kéne említeni, de most nem fogok, nézze el nekem mindenki, aki nem hallja a nevét, hogy de benne volt ebben a munkában, hogy pillanatok alatt, órák alatt kellett megszervezni dolgokat. Amikor kitört ez a háború, akkor a második nap már ott voltunk a keleti határon segítőként, és fogadtuk a menekülteket elég sokáig, aztán amikor ide átköltözött az egész a nyugati pályaudvarra, akkor ott is számtalan kollégám fordult elő. Sajnos nem tudok pontos számot mondani, de több ezer emberről van szó, akiket folyamatosan oltottunk, oltópontokon, gördülékenyen, időpontot egyeztetve. Hatalmas logisztika volt ebben, és ez egy nagyon-nagyon érdekes tanulási folyamat is volt saját magunkról, a teherbírásunkról, a szervező képességünkről és készségünkről, és a tehermegosztásról. És ez volt ennek az igazi ereje, hogy itt aztán tényleg egymásnak tudtuk vetni a vállunkat, és egymást bíztatva, meg látva, hogy értelmes, amit csinálunk. Tehát ennél nagyobb ajándék, mint az ember úgy megy haza, akármilyen fáradtan is, hogy ma értelme volt az életemnek, az egy nagyon jó érzés, amit mindenkinek szívből kívánok.
Úgy látom, hogy itt senki nem a könnyebbik végét akarja megfogni a munkának, hogy mi ez a motiváció, ami miatt ez így van.
Hát nekem ez egy régi mániám, de pedagógus koromból is tudom, hogy ha valami érdekes, ha valami fontos, ha valami munka a végzése közben visszaigazolást ad. Tehát arról, hogy értek hozzá, meg tudom csinálni, jól tudom megcsinálni, és rögtön mérhető eredménye van, ugyanis akivel foglalkozom, az valamilyen szempontból megkönnyebbül, könnyebb lesz neki. Tehát az arcán látom, hogy bele volt törődve, jó lett belőle, és ez villanyozza az embert, vagy feltölti a következő napra is. Úgyhogy szerintem ez a dolog titka, hogy látjuk, hogy értelmes, amit csinálunk.
Van olyan történet, vagy olyan dolog, ami különösen megérintette?
Rengeteg ilyen történet van, de én akkor inkább egy régi történetet veszek elő, amin még ma se vagyok túl. Volt egy a neurológiai osztályunkon egy anyuka, egy 2 éves kisfiúval, aki nagyon nehéz bárandósági időszak után született, nagyon nehezen esett terbe az anyuka, sokáig vártak erre a gyerekre. És egy olyan idegrendszeri fejlődéssel született, ami előre haladt, és megfoghatta, jelenleg nincs mögötte olyan orvosi tudás, hogy megállítható legyen a folyamat. Ez egy ilyen agysejtek anyagcserezavara. Először fogyatékos lett ez a kisgyerek, tehát az anyja szeme előtt egy szép egészséges kisbabából 2 éves korára egy leépült kis, hát nem is tudom, mint egy kis állatka körülbelül olyan volt, ne vegye ezt most tőlem senki rossz néven, hogy így fogalmaztam meg. És ezzel az édesanyjával nagyon sokat beszélgettem, és egyszer csak eljutott oda, hogy ő ezt nem bírja tovább. Keresünk egy intézetet ennek a gyereknek, ahova befogadják, és iszonyú, hát beavatott a lelki gyötrelmébe, ez egy iszonyú nehéz döntés volt a számára, de végül mégis meghozta, és azért tette, mert arra gondolt, hogy ő neki, azt megteheti vele az Isten, hogy ilyen gyereket adott ennyi próbálkozás után, de most tegye meg vele azt, hogy egy egészségeset is kap, és neki el kell szakadni ettől a gyerektől, mert addig ő nem tud tovább lépni. És bármilyen könnyek között meg önmarcangolva, de végül is meghozta ezt a döntést, és hát ez a kisfiú egy intézetben halt meg, ahol egyébként nagyon szépen ápolták, és ott valószínűleg nem nagyon észlelhető abból semmit, ami körülötte történt, meg hát fel se fogta, tehát az édesanyja, tehát egy édesanyjának az is szörnyű, hogy hiába mosolyog a gyerekére, az nem válaszol erre, mert nincsen meg hozzá az érzékszerve, tehát ezeket is megélni, úgyhogy kitépte a szívéből ezt a kapcsolatot, ezt a gyereket, és hát ott halt meg, viszont aztán másfél év múlva született egy kisbaba, most aki egészséges. Most már nem tartom velük a kapcsolatot, a családdal, egyébként egy nagyon helyes család volt, egy nagyon dolgos, helyes, józan gondolkodású édesapa, úgyhogy gondolom már szépen élik az életüket, de ez a történet, ez mind a mai napig visszatér bennem, és talán abban segített, hogy jobban értsem, mert az anya-gyerek kapcsolat az egy kitüntetett kapcsolat, és hát egy férfi azt valamennyire éri, meg neki is érti, meg neki is volt édesanyja, meg tudja, hogy mi ez, de most valahogy jobb, én úgy érzem, hogy jobban értem az édesanyáknak a működését, inkább a lelki folyamatait, amiket megélnek.
Mennyire keresik, vagy fogadják szívesen a kórház lelkészt, amikor oda megy? Tudnak-e mit kezdeni egyáltalán vele az emberek?
Ennek van egy fejlődés története. Az elején még akkor próbáltam kitalálni, hogy mi is ez, és akkor én is fehér köpenybe voltam, meg ki volt írva, hogy kórház lelkész, és aztán egyszer csak az intenzív osztályon csak így spontán mentem látogatni az ott fekvőket, és így megszólítgattam az anyukákat, és az egyik így döbbenten rám nézett, hogy az én gyerekem ezt papot hívtak, miért, meg fog halni? És láttam az őszinte rémületet az arcán is. Akkor ez egy váltást okozott bennem, tehát bárki is haragszik meg rám, azt kell mondjam, hogy nem kórház lelkészként lépek oda, hanem Rideg Gyula az ember oda megy az ágyhoz, és később kiderül, hogy én vagyok a kórház lelkész, de addigra már van egy teljesen normál emberi kapcsolat, ami arról szól, hogy beszélgetünk arról, hogy van a te gyereked, te hogy vagy, mi a nehézséged, mitől félsz, mi a reményed, miben bízol, és kialakul valamilyen kapcsolat, és akkor már olyan édes mindegy, hogy lelkész vagy nem lelkész. Valahogy abban nagyon egyetértettünk a kezdetén Dizseri Tamással is, meg Velkei Györgyel is, de hát mindenkivel, aki valamilyen szinten meghatározó a kórház szellemi életét illetően, hogy nem csinálunk árukapcsolást. Tehát nem arról van szó, hogy beteg lettél, akkor most jön egy térítő ember, aki téged megtérít, hanem az a te belső igényed, ha akarod, és akkor készen áll a lehetőség. Egyébként ez alatt a 28 év alatt nem tűnik nagy számnak, de itt a kórházi viszonyok között azért nagy szám, kb. 20 gyereket kereszteltem meg. Most csak azokra gondolok, tehát nem a kollégám én gyerekeim, mert abból több volt, hanem a betegek közül, akiknek itt ébredt fel a vágy a szüleimben, hogy legyen megkeresztelve ez a gyerek. És azért ez körülbelül ez az a mélység, ameddig el lehet menni, de az, hogy felszólítunk, hogy tér meg. Tehát azt akarom mondani, hogy a lelkészi mi volt, az nem lehet egy szerep, hanem az valahogy az embernek a része. Ez egy ilyen a személyiséget áttörő valami. Bár a feleségemnél szoktam mondani, hogy itthon ne viselkedjél lelkészként, nem kell, aki prédikáljon nekem. Úgyhogy ezen szoktunk mulatni. Meg aztán, amikor az ember elmegy gyerektáborokba, és azért akkor csak előveszi a gitárját, énekeljük ezeket a keresztény ifjúsági vagy gyerekénekeket, és az olyan jó, és akkor ilyen észrevétlenül csempésződik be a dolog. Hát akinek meg úgyis megvan a maga családi hite, meg hívő családból jön, gyakorló hite, gyakorló családból jön, annak meg az amúgy is természetes, tehát nem kell ezzel neki különösebben foglalkozni.
A méltatásában elhangzott a Hold utcai református templomban, amikor átvehette a Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat, hogy valóban nagyon sok összejövetelt rendezvény, tábort szervez, akár a dolgozóknak, a dolgozók gyerekeinek, sőt, hogy ezeket anyagilag is támogatja.
Igen, hát a kollégám, aki írta ezt a laudációt, látja ezt közelről, azért nagy dolgokra nem kell gondolni. Az embernek, ha van miből adni, akkor tud adni, és hát a magam szintjén módján próbálom azokat, akik nálam nehezebb helyzetűek, vagy ha nem nehezebb helyzetűek, akkor is bizonyos dolgokra rászorulnak, vagy örülnek neki, és hát ezt egy igyekszem észrevenni. De nem csinálnék én ebből nagy ügyet, próbálom a magam módján segíteni, gyakorolni. A Kávintéren ugye mindig úgy bíztatták a híveket az adakozásra, hogy a jókedvű adakozót szereti, és akkor Kenész Ferenc lelkipásztor mindig felemelte az ujját, és megintegette a gyülekezetet, és mondta, és áldja is meg a könyörülő Isten. És akkor ez bennem úgy mindig, hogy a jókedvű adakozót szereti, hogy szeretnék jókedvű lenni, meg szeretném, ha szeretne az Isten. Úgyhogy adakozom.
Nem csak a gyerekeket, illetve a családokat, hanem a kollégáit is támogatja, kíséri, lelki gondozza, hiszen azért azt tudjuk, hogy az egészségügyben nem annyira könnyű dolgozni. Mi az, amivel ők leginkább küzdenek, és mi az, amiben tud ön segíteni nekik?
Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy jobb módszert még nem találtak ki, mint a meghallgatást. A tanácsadás ez egy másik történet, és nem is szívesen vállalkoznék rá. Amivel megkeresnek, az ugyanaz, mint amivel minden ember megkeres valakit, aki nehézséget él át. Családban van gond, saját magával van gond, úgy érzi, hogy kiégett, úgy érzi, hogy elvesztette a munkához való kedvét, nem jön ki a kollégáival, nehézségei vannak a megélhetésben, a gyereknevelésben, gondjai vannak bizonyos függőségekkel, ezerféle dolog. Tehát minden ember élethelyzet itt is előadódik, és ezek a közös teher az könnyebb. Tehát ha meg lehet valakivel osztani, meg lehet beszélni, aki ráadásul nem kioktat, hanem mondjuk megvigasztal, vagy próbál értelmet adni annak, amit átélsz, és akkor a külső szemlélő nyilván egy kicsit távolabb tartja magától a problémát, mint az, aki benne van, mondjuk a gödör mélyéről nézi az eseményeket, és akkor ott a szenvedés nyomás az a nagy. Aki meg kint van ebből, de mégis részes a történetnek, az tud segíteni, tehát hogy hogyan tudunk kimozdulni az elakadásból, a mélypontból, hogyan tudunk kijönni a helyzetből. És hát van, akinek ez beválik, és sikeres, és jó, és szereti, és ragaszkodik is hozzá, van, aki pedig hát máshol keresi, vagy találja meg ezt a segítséget. Most már azt szokták mondani, hogy abban a korban vagyok, amikor mindenem romlik, csak az erkölcsöm javul, hogy van egy fiatal kollégám, és azt látom, hogy ez nagyon jól ki van találva, hogy Dominiák Zsoltnak hívják lelkész, hogy az életkornak megfelelő társaságban tudja az ember legjobban ezt a lelki gondozói tevékenységet végezni. Tehát most már ezt látom, hogy engem is a hozzám közelebb áró korúak keresnek meg, a fiatalok meg mennek a fiatal emberhez, és ez nagyon természetes és jó, és így is van rendjén.
És a lelki gondozót ki lelki gondozza?
Hát a felesége, a családja. Most mondhatnám büszkén, hogy vannak szupervízoraim, amik vannak is, de nem hivatalos formában. Nyilvánvaló azért, hogyha én is elkedvetlenedem, vagy könnyen esem abba a hibába, hogy alábecsülöm a munkám, vagy a tevékenységeimnek az értékét, és akkor úgy elkeseredem, meg hát a lelkem visszanyihog a múltba, ahogy Karinti mondja, tehát, mert ugye régen minden jobb volt, mint ahogy ezt tudjuk. Akkor megkeresem ezeket az embereket, meg nagyon szeretek időnként egyedül lenni, és ez feltölt, vagy keresem is ezeket a lehetőségeket, amikor nem foglalkozom senkivel, csak úgy vagyok.
Hideg Gyulát Fekete Zsuzsa kérdezte.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Nekem pedig nincs más feladatom hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket. Ha szeretnék újra meghallgatni mai adásunkat, akkor azt megtehetik az europaradio.hu oldalon. Ugyanitt legfontosabb elérhetőségeinket is megtalálják. Keressenek minket bizalommal. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok Önökre legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Thank you.
engem, mert benned bízom én. Benned bízom én. Velem vagy ez az erőt, kegyelmed elég nekem.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A nyolc boldogság, amit a mai evangéliumban olvasunk, nem a jólét receptje, hanem az örök élet útja. Érdemes mondatról mondatra átgondolnunk az Úr kijelentéseit. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. A világ a függetlenséget ünnepli, az önmegvalósítást és az anyagi biztonságot. Jézus viszont azokat nevezi boldognak, akik belátják, hogy önmagukban szegények és mindent Istentől kaptak. Ez a szegénység nem az anyagiak hiányát, hanem az Istenre való teljes ráhagyatkozást jelenti, az alázat és a bizalom állapotát, amely nem követel magának napról napra egyre többet. A lélekben szegény tudja, hogy Isten nélkül semmije sincs, de Istennel mindene megvan, ami szükséges a valódi boldogsághoz. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. A világ elrejteni a könnyeket, gyorsan vigasztaló szavakat keres, vagy igyekszik elterelni a figyelmet, de nem ad időt a gyász, a fájdalom, a veszteség feldolgozására. Jézus azonban azt mondja, az igazi vigasz azoknak jön el, akik nem menekülnek a fájdalomtól, hanem megélik és Isten elé viszik azt. A bűnbánat könnyei, a szenvedőkért hullatott könnyek, a világ igazságtalanságai miatti fájdalom mind-mind megnyitják lelkünk kapuját az isteni vigasztalás előtt. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. A világ sokszor az erőseket, a hangosakat jutalmazza, azokat, akik akár erőszak árán is elérik céljukat. Jézus viszont a szelídség útját ajánlja követőinek, azt a nyugodt erőt, amely nem törzúz, hanem türelmes, békés és szeretetből fakad. A szelíd ember nem gyenge, hanem Isten erejéből él, nem uralkodni akar, hanem szolgálni, nem leigázni másokat, hanem felemelni. Az ilyen ember örökli a földet, vagyis Isten ajándékaként kapja meg azt, amit mások erőszakkal próbálnak megszerezni. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Isten igazsága nem mindig egyezik a világ igazságával. Nem a jogi vagy társadalmi igazságosságot jelenti elsősorban, hanem azt a mély isteni rendet, amelyben az ember helye, értéke, méltósága kiteljesedik. Aki erre szomjazik, az a szíve mélyén Istent keresi, és ígéretet kap, hogy Isten válaszolni fog erre a vágyra. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Az irgalom Isten egyik leglényegesebb tulajdonsága, tőle kell megtanulnunk az irgalmasság gyakorlását. Az irgalmas ember nem azt adja, amit a másik megérdemel, hanem azt, amire embertársának szüksége van. Nem a bosszút keresi, hanem a megbocsátást. Aki irgalmas, az Istennel együtt cselekszik, miközben megtapasztalja az irgalmat, amelyre maga is rászorul. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. A tiszta szív nem csak ártatlanságot jelent, hanem osztatlan szívet, amelyben nincsenek rejtett szándékok, képmutatás vagy kettősség. Az ilyen ember Istenhez fordul teljes lényével, és jutalma az, hogy felismeri őt ott, ahol mások nem, az igében, a szegényekben, a mindennapi történésekben. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. A békességszerző nem csupán elkerüli a konfliktust, hanem aktívan keresi a békét a kapcsolatokban, a közösségekben, a világban. Aki békét teremt, az Isten munkatársa, hiszen maga Jézus a béke fejedelme. Az ilyen ember méltó arra, hogy Isten gyermekének nevezzék. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. A keresztény élet nem mindig népszerű. Aki ragaszkodik Krisztushoz, annak gyakran szembe kell mennie a világ elvárásaival. az igazság melletti kiállás, a hit megvallása, az evangélium szerinti élet sokszor támadásokat vált ki. De Jézus azt mondja, ne féljünk. Az üldöztetés nem vereség, hanem Krisztushoz való hasonlóság, s ezáltal már most a miénk a mennyek országa. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. A boldogság tehát nem pillanatnyi érzés, hanem mély belső öröm, amely a jövő bizonyosságából fakad. Jézus nem pusztán jövőbeli ígéreteket ad, hanem már most meghív egy olyan életformára, amelyben az Istenhez való tartozás ad értelmet és örömöt. A nyolc boldogság Jézus útja és a mi útunk. Aki ezeket az igéket nem csak hallgatja, hanem meg is éli, az Krisztus követője lesz. Vegyük észre, hogy ez nem szomorú lemondás, hanem az igazi öröm forrása. Uram Jézus, a nyolc boldogság útjára hívsz engem, az igazi boldogságra, amely nem mulandó, hanem örök. Taníts meg szívből rád hagyatkozni, sírni a szenvedőkkel, szeliden és békében élni. Adj szomjúságot az igazság után, irgalmas szívet a másik ember iránt, és adj lelki tisztaságot, hogy meglássalak téged mindenben. Tégy engem béketeremtővé, és ha üldözés ér, adj bátorságot és örömöt, hogy kitartsak melletted. Szent lelked erejével formálj engem hasonlóvá magadhoz, hogy boldogan járjam az utat, amely a mennyei atyához vezet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. A szentmisét bemutatja Herbst Ádám, a bazilika káplánja. A szentmisén zenei szolgálatot végez a Cantus Agriensis kórus, Kubik Tamás orgonaművész, vezényel Gergely Péter Pál. Az énekrend a következő lesz. Az éneklő egyházból az 552-es, a Szent vagy Uramból a 221-esének, az Éneklő Egyházból az 595-ös, a Szent vagy Uramból a 114-es, és végül az Éneklő Egyházból a 198-asének. Elismétlem újra az énekrendet, tehát az Éneklő Egyházból az 552-es, a Szent vagy Uramból a 221-es, az Éneklő Egyházból az 595-ös, a Szent vagy Uramból a 114-es, és végül az Éneklő Egyházból a 198-as ének. Kérjük, imádkozzanak velünk!